pogány civilizációt. Mi lesz a zuhanás következő foka? Annak okáért átengedte is őket Isten, tehát adta is őket Isten szívű kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeblősítsék. Mint akik az Isten igazságát hazugságá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökkön örökké áldott. Amen. Annak okáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra, mert az ő asszony népeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre, hasonlóképpen a férfiak is elhagyván az asszony néppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő téveigésüknek méltó jutalmát elvevén önmagukban. És amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek, akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, rakvák irigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcsel, susárlók, rágalmazók, istengyűlők, dőfösök, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkülvalók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok, kik jól lehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az aképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Ha Istent nem ismerik el, önmagát ismeri el az ember, utána jönnek az állatok, és utána jön az elállatiasodott élet. Ugye Pál apostol kiemelíten főleg a homoszexualitást, és azokat a dolgokat, amik az ókori világban hát általánosak voltak, ne felejtsük el, az egyiptomi istenek között a két főisten, a Szét meg a Hórusz fiú szerelmével volt tele Egyiptom. Tehát a homoszexualitás az isteni világból jött le. Ne felejtsük el, hogy még az olyan igaz, nagy gondolkodók is, mint az előbb említett Szókratész. Hát aki elolvassa Szókratésznek a Platonnak a dialógusát, Szókratésznek a szimpozionjáról, a lakomájáról, hát itt is arról van szó, hogy hát a nők azért alacsonyabb rendű teremtmények, azok már ugye a szülés után már nem olyan tökéletesek. Hát ugye fiatal emberek, a fiúk, igen, azok, mondja Szókratész. És Rómában, hogy mi folyt, miféle kicsapongás folyt, és milyen erkölcsök divatoztak, és ezek az emberiség történelmének évszázadai. És miért említi először Pál apostol az ilyen szexuális eltévejedéseket? Mert ezért haltak ki népek az ókorban. Hát ez nem játék dolog. Szóval ez nem annyit jelent, hogy jaj, hát micsoda malackodás, meg micsoda fertelmesség. Hát ezért kihaltak népek, és évszázadokon, évezredeken keresztül, ugye a promiszkuitás, vérfertőzés, degenerálódás, hát kipusztultak, tehát hogy mondjam, hogy lehetne világosabban elmondani embereknek azt, hogy ennek a vége a megsemmisülés, a halál. És ők ezt nem látták be, ebben még dicsekedtek. És nem megálltak itt, hanem mentek tovább a fösvénység, a kapzsiság, és akkor sorolja tovább. És az egész gondolatmenetnek a legalsó foka a 32. vers, ők nem csak hogy csinálták az ilyen életet, nem csak hogy művelték az ilyen otromba életet, hanem itt van a menthetetlenség pecsétje, hogy az aképpen cselekvőkkel egyet is értettek. Kedves hallgatók, ez a Bibliában a Szentlélek elleni bűn, vagy a megkeményedés, mert hogy ki mi minden rosszat tesz, az, hogy a mai stílus szerint szokták mondani, az egy dolog. Hú, de csúnya ez. Csak most mondom, das ist eine Sache, meg még mi mindenre lehetünk elkészülni, hogy magyarok hogy fognak itt beszélni, mondjuk, csak úgy zárójelben mondom, de ez egy dolog. De a másik dolog, hogy amikor az ember már nem csak teszi a rosszat, hanem amikor látja, hogy mások ugyanazt a rosszat teszik, vagy nagyobb rosszat, nem felháborodik rajta, hanem egyetért vele. Most itt egy ember menthetetlenné kezd válni. Ez a megkeményedés, ez a Szentlélek elleni bűn. Mert mindannyian teszünk sajnos rossz dolgokat, de arra nagyon vigyázzunk, hogy ameddig nekünk megszólal a lelkiismeretünk, ameddig még a tibeti bölcs is azt mondja, hogy akinek ott van a szívében a megbánás, de nem, nincs folytatás, az nem is ember. Mert ezt mondja, nem is ember. Hogy addig azt becsüljük meg, hogy ha rossz dolgot tettünk is, de képesek vagyunk még szembefordulni vele. Képesek vagyunk felháborodni rajta. De akkor, amikor az ember rossz dolgot tesz, másoktól rosszat lát, és azt mondja, hogy hát ezt így kellett csinálni. Ez a kutya élet, hát csak ez a jó törvény, így kell élni. Úgy jó bele tenyerelni a másikba, meg jól megmondogatni. Na hát ekkor az emberek kezdenek már visszafordíthatatlan nulla lejtőre kerülni, és ez okozta az egész ókori világnak a vesztét, népek eltűnését, és ez okozta azt, hogy ezek az emberek menthetetlenné váltak az Isten előtt. És hogyha valaki most erre azt mondaná, hogy hát nagyon érdekes ez a gondolatmenet, de egészen biztos, hogy ezek az emberek tudták, hogy mit csinálnak, amikor imádták Isten helyett önmagukat. Aztán imádták a skarabeuszt, meg az ápiszbikát, meg a többit, meg amikor eltévejedtek erkölcseikben, meg amikor egyetértetek. Tudták, ezt jól tudták, nem úgy sodródtak csak az árral? Hát ezzel kezdődik a második fejezetben Pál apostol okfejtése, akkor azt mondja, hogy a lelkiismeret mindenre megtanítja az embert. És ezt is tudjuk ellenőrizni. Tudnék, azért kezdődik így a második fejezet, hogy menthetetlen vagy ember, bárki légy is, aki ítélsz, mert hogy nekünk lelkiismeretünk van, és tudjuk, hogy hányadán állunk, az azzal fejezzük ki, hogy másoknál mindig pontosan rámutatunk a bajokra. Mások életét nézve csalhatatlanul meg tudjuk mondani, hogy ez nem jó, már megint mit mondtál, és mit cselekedett X és Y, és ezzel az ember önmagát leplezi le. Közben az ember azt akarja mondani, hogy hát én ezt nem tudtam. Hogy tudtam volna ezt? De hát az ember leleplezi magát, mert másik embere meg így mutat rá, hogy ő nála rossz. Hát, hogyha a másikban észreveszed önmagadban, talán nem lehetne észrevenni. Tehát ezért kezdődik így a második fejezet, annak okáért menthetetlen vagyó ember, bárki légy is, aki ítélsz. Mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod. Mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekszenek. Vagy azt gondolod, ó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekszenek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét? Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének, hosszú tűrésének, gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít? De te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a haragnak, és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Azoknak, akik jó cselekedetekben való álhatatossággal, dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek örök élettel. Azoknak pedig, akik versengők, és akik nem engedtek az igazságnak, hanem engedtek a hamisságnak, búsulással és haraggal. Nyomorúság és ínség minden gonoszt cselekedő ember lelkének, zsidónak először, meg görögnek. Dicsőség pedig tisztesség és békesség minden jó cselekedőnek, zsidónak először, meg görögnek. Mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Mert akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is el. És akik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg. Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Mert amikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényei. Mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Azon a napon, melyen az Isten megítéli az emberek titkait, és az evangélium szerint a Jézus Krisztus által. Kedves hallgatók, az időnk is rohamosan halad, és már valóban nem is kell olyan sokat mondanom a befejező, mert ez már a befejező rész volt, itt tartunk most, hogy Pál apostol azzal zárja le a pogányok helyzetét, hogy Isten nem is úgy fogja őket megítélni, hogy majd azért szólítja őket számadásra, hogy miért nem ismerték a Bibliát, vagy miért nem ismerték a tiszta, világos isteni tanításokat. Isten mindenkitől annyit kér számon, amennyit ő maga tudhatott. Azt mondja, a pogányok törvényük nem lévén önmaguknak törvényei. Ők nem ismerték a Szentírást, nem ismerték az isteni törvényeket, de volt lelkiismeretük. A lelkiismeretük lelepleződött az, hogy újjal mutogattok a másik emberre, tehát volt nekik erkölcsi érzésük. Ők nagyon jól meg tudták ítélni, hogy most kit imádnak, kit nem imádnak, milyen életet folytatnak, vagy milyen életet nem folytatnak. És itt mondja ki Pál apostol, hogy Isten azokat, akik nem ismerték a kinyilatkoztatást, azokat a saját törvényük szerint fogja megítélni. Nem a Biblia törvénye szerint, a saját lelkiismeretük törvénye szerint. Tehát a saját lelkiismeretbe is bele van írva a törvény, nem? Hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat. Ezért mondja, hogy úgy, hogy ők menthetetlenek. Nem lehet hivatkozni, nem lehet kibúvókat keresni. Isten azt kérdezi, hogy ember, amit te magad számára jónak láttál, te azt követted az életben? Voltak, akik követték. Én hiszem azt, hogy ezek a bölcsek, a fennmaradt dokumentumok, amit megőriztek, nagyon sok ember volt, aki a lelkiismeretét komolyan vette. És Isten ezt fogja nézni, hogyha a saját maga törvényét komolyan vette, ami szintén a szeretet törvénye, akkor az az ember üdvözülni fog, és igaz lesz az, amit Jézus így mondott, hogy sokan jönnek Ábrahámmal, Izsákkal, napkeletről, napnyugatról, és letelepednek a mennyek országában. Hát ezzel magyarázza meg Pál apostol a pogányoknak a kérdését. Én azt hiszem, tökéletes magyarázat. Én úgy gondolom, hogy ebből a rövid pár versből láthatjuk azt, hogy a pogányoknak mennyire szükségük van az evangéliumra. Mennyire fontos az, hogy megismerjék az evangéliumot. Pál közöttük hirdette a keleti világban, és Rómában is nagyon sok pogány emberét, aki keresztény élet, az evangéliumot. Mert a pogányok, ha nem kapják meg az evangélium világosságát, nagyon nehezen tudnak megmaradni a lelkiismeretükben. Mert sajnos az ember a lelkiismeretét is besötétítheti, az ember hazudik önmagának. Milyen döntő megállapítás ez, és milyen fájdalmas, amikor azt mondja itt a 9. versben, nyomorúság és ínség minden gonosz cselekedő ember lelkének, zsidónak először és görögnek. Nem tudunk belemenni már az ilyen részletekbe, de hadd hívjam fel erre is a szíves figyelmüket. Sokszor az ember úgy megirigyeli a gonoszok szerencséjét. Van is erről a Bibliában a 37. és 73. Zsoltárban kijelentés, hogy az ember sokszor úgy megirigyeli a gonoszok szerencséjét. Sokszor az emberek azt mondják, hogy ebben a világban mégiscsak annak áll, aki szemes, aki ki tudja küzdeni a maga anyagi javait, és azért nem kell visszarettenni az önzés dolgaitól. Ilyenkor mindig jusson eszükbe a 9. vers. Nyomorúság és ínség minden gonosz cselekedő ember lelkének. Hát ez az, amit mi nem látunk, illetve látunk, amikor magunk csináljuk. Mert amikor mi magunk durvák vagyunk, vagy kegyetlenek vagyunk, vagy szeretettenek vagyunk, jól érezzük magunkat? És mégis megirigyeljük a másik embert, hogy milyen vígan csinálja a maga gonoszságait. Semmi baja nincsen neki, úgy, mint a vízfolyás úgy csinálja a rosszat. Hát így látszik, így látszik. De mit mond a valóságban? Nyomorúság és ínség minden gonosz cselekedő ember lelkének. Ez egy törvényszerűség. A rosszban az ember nem érezheti jól magát, még akkor is, hogyha mutatja. Ne irigyeljük mi azokat az embereket, hanem szívből őszintén érezzünk részvétet irántuk, akik még közben azt is bemesélik maguknak, hogy milyen jól érzik-e közben magukat. Pirinszki Jánosnak egyetlen egy sok írását nem engedték kinyomtatni az életben, de amikor meghalt, akkor egyetlen egy írását közölte az élet és irodalma, amit az egyik egyházi lap nem engedett kinyomtatni az életében, pedig ugyanannak az egyházi lapnak a munkatársa volt. Az írásnak ez a címe, Könyörgés a csalókért. Olvassák el. Könyörgés a csalókért. Pilinszki azt mondja, az a csaló ember, aki teszi a rosszat, és közben bemagyarázza magának, hogy az milyen jó. Itt következik a csalás. És erre mondja az Pál apostol, hogy nyomorúság és ínség minden gonosz cselekedő ember lelkének. De itt egy nagyon valóságos, szép távlatot nyit Pál apostol, hogy senki nem fog elveszni. Aki a pogányok között, a görögök, vagy aki nem a zsidó nép között látta meg a napvilágot, de a szíve szerint, a lelkiismerete szerint törekedett egy más életre, azokat az Isten meg fogja menteni, hogy a szíriai Naamánt megmentett, hogy a sárepteje asszonyt megmentette. Vannak az Ószövetségben is úgynevezett pogány szereplők, akik az üdvösség várományosai. Na hát ezzel lezárta Pál apostol a gondolatmenetet, és én is az előadás zárásaként nagyon gyorsan rátérek, mert itt már nagyon gyorsan végezhetünk. A 17. verstől kezdődik a befejező gondolatmenet. Na de mi van a zsidó néppel? Mi van a zsidó néppel? Mert az első kérdés, a zsidó nép jobb nép volt, mint a többi? Jobb volt, mint a görögök? Aztán, ha netán nem volt jobb, úgy összességében, akkor mit számított az, hogy Isten kiválasztotta őket? Akkor volt ennek valami értelme? Akkor miért választotta ki őket? Hát ezt a két nagy kérdést helyezi reflektorfénybe Pál, amikor így kezdi a gondolatmenetét. Íme te zsidónak neveztetel, 17. vers, tehát látjuk, hogy áttér egy másik, tehát nagyon világosak itt az értelmi határok. Befejeztem most a pogányoknak, vagy a kinyilatkoztatás nem ismerőknek a részletezését, az életüknek, sorsuknak, megítéltetésük részletezését, most áttér a zsidókra. Íme te zsidónak neveztetel, és a törvényre támaszkodol, és Istennel dicsekedel. És ismered az ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között, melyek különböznek attól, mivel hogy a törvényből megtanítattál. És azt hiszed magadról, hogy te vagy a vakoknak vezetője, a sötétségben levőknek világossága, a balgatagoknak tanítója, a kiskorúaknak mestere vagy, bírván a törvényben az ismeret és igazság formáját. Milyen megdöbbentő sorok ezek a zsidó népről, de hadd tegyem hozzá rögtön a mindenkori vallásos emberekről. Dicsekszenek. Dicsekszenek, hogy ők ismernek valamit. A pogányok nem ismerték a kinyilatkoztatást a Bibliát. Ők ismerik. Te Istenre támaszkodol, ismered a törvényeit, azt mondod, hogy a vakok vezetője, balgáknak a okítója vagy. De azt mondja Pál apostol, és ez a döntő kijelentés. A törvényben te csak az igazság és ismeret formáját bírod. Mert nincs személyválogatás, mert minden ember egyenlő Isten előtt. A zsidó nép ugyan többet tudott, mint a többi nép. Ez biztos, hogy többet tudott, mert prófétákat küldött Isten hozzájuk, törvényeket kaptak, tanításokat. De a formát meg kellett volna tölteni tartalommal. Az igazság és ismeret formáját kapták. De ha valaki nem cselekszi az igazságot, az mitől lenne igazabb, mint a másik ember? Ha mondjuk egy pogány ember, aki nem ismerte a teljes igazságot, de őszintén törekedett jobb emberré válni, az több ember volt, mint aki ember, akár zsidó, akár most keresztény, bármilyen vallással rámondhatjuk ezt, aki ismeri a parancsolatokat, ismeri a törvényt, ismeri, hogy mit mond az Úr vagy az Isten, de hát nem él a szerint. Azt mondja Pál apostol, akkor te mivel dicsekedel? Azzal, hogy többet tudsz. Nem az különbözteti meg az embereket, hogy ki mit tud, hanem az, hogy ki mit cselekszik. Ki mit cselekszik. És folytatja tovább. Azt mondja Pál apostol, visszaidéz Szószövetségből. Aki azért te más tanítasz, magadat nem tanítod-e? Aki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-e? Aki azt mondod, ne paráználkodjál, paráználkodol-e? Aki utálod a bálványokat, szentségtörő vagy-e? Aki a törvényben dicsekszel, a törvénynek megrontása által az Isten gyalázod-e? Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, amint megvan írva. Döbbenetes kijelentés. Nem csak a zsidó népre vonatkozott, mindenkori vallásos hívő emberekre is vonatkozik, hogy sokszor más emberek azért nem igyekeznek Istent megismerni, mert arra hivatkoznak, hogy a vallásos emberek elvették a kedvüket. Van ilyen, ugye? Nagyon sok embert ez tart vissza az Isten kereséstől, az Isten hittől. Hát én is olyan legyek, mint ő, aki mindig azt mondja, hogy Isten, 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 és hát ugyanúgy beszél meg, micsoda tisztátalan módon él meg, cselekszik. Az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, amint megvan írva. Mert használ ugyan a körülmetélkedést, ha a törvényt megtartod. De ha a törvényt áthágod, a te körülmetélkedésed körülmetéletlenségé lett. Ha tehát a körülmetéletlen pogány megtartja a törvény parancsolatait, az ő körülmetéletlensége nem körülmetélkedéstől tulajdonítatik énéki? És a természettől fogva körülmetéletlen ember, ha a törvényt megtartja, megítél téged, aki a betű és a körülmetélkedés mellett a törvénynek megrontója vagy, mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az, sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van, hanem az a zsidó, aki belsőképpen az, és a szívnek lélekben nem betű szerint való körülmetélkedése az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem emberektől van, hanem Istentől van. Halhatatlan nagy sorok ezek, nem az a zsidó, aki külsőképpen az. Nem az a hívő ember, akit annak mondanak, vagy aki annak mondja magát, hanem aki belsőképpen az. De ezt mindenre el lehetne mondani az életben. Nem az a magyar, aki mindig magyarkodik, hogy na most én a nagy magyar. Ki például szépen beszél magyarul. Nekem ez például a mércém. Sokszor jutok nacionalista társaságokban, mondják, hogy de én magyar vagyok. Hát mondom, én is csúf német nevem van, de hát mégis én is magyarnak születtem. De én mondom, azt tartom magyarnak, aki szépen beszél magyarul. Akkor nagyot nézek, mondom, ez is egy szempont azért. Hát az embernek talán a beszéde, a nyelve, az is ér valamit, mint az indulata, a borgőzös állapota és a többi, amitől magyarra deklarálnak embereket. Kedves hallgatók, micsoda nagy kijelentés ez. Nem az a hívő, meg nem az a vallások, aki külsőképpen az, hanem aki belsőképpen az, és akinek a dicsérete Istentől van, aki nem emberek tetszéséért csinálja, nem előnyökért csinálja, nem azért, hogy őt lássák, hanem azért, mert őszintén, tiszta szívéből meggyőződött, hogy ki az Isten, és hogy ő köteles, ő tartozik minden embernek azt az Istent megismertetni. És akkor rögtön Pál apostol rátér arra, hát akkor mi tekintetben különb hát a zsidó? Avagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek? Minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Most jön fel az a nagy kérdés, hogy akkor Isten miért is választotta ki a zsidó népet? Miért tanítja az egész Biblia, hogy Istennek egy választott népe volt az ókorban? Nem a kínai bölcsek, nem a hinduk, nem a görögök, nem. A zsidó nép volt a választott nép. A Biblia itt világosan megmondja azt, hogy Istennél ez nem azért volt, mert a zsidók többek voltak, mint a többi nép. Meg nem azért volt, mert Isten kedvezni akart egy népnek, hanem Isten kiválasztott egy népet, ami nem a döntő az, hogy zsidó, vagy német, vagy magyar, hanem hogy nép, egy tömeg, egy közösség. És rájuk bízta a beszédeit. Tehát az Istennél a kiválasztás az soha nem előnybekerülés, hanem és nem kivételezés az Istennél a kiválasztás, hanem felelősség, megbizatás, kötelezettség. És a zsidó népet azért választotta ki Isten, hogy az ő beszédeit hirdesse más népeknek. De a zsidóknak egy borzalmas eltévejedésük és egy borzalmas vakságuk fejlődött ki a történelmük során. Ugye 1500 év a zsidó nép kiválasztásának története Jézus Krisztusig, hogy dicsekedtek azzal, hogy a puszta ismerettel dicsekedtek. Hogy ők ismerik a törvényt, a többi az csak ebb a többi népek, hogy olvassuk a Kananeus asszony történetében. Egy borzalmas eltévejedés volt, hogy így gondolták, hogy ők többek a többi népnél. Ők magasabb rendűek, ők többet tudnak. Istennél, aki többet tud, az nem előny, az kötelesség, az tartozás, hogy másokkal megossza, hogy másoknak átadja. És milyen csodálatosan áll előttünk az Isten lénye. Valóban nincs személyválogatás. Isten egy emberek között sem tesz ilyen különbséget. Népek között sem tesz különbséget. Van, akinek többet ad az Isten, de azért ad többet, hogy jobban kamatoztassa mások javára. Lásd talentumok példázata, gírák példázata. Van, aki 5 talentumot kap, attól 5-öt kér az Isten. Van, aki csak 2-t kap, attól 2-t kér. Van, aki csak 1-et kap, attól 1-et is kér. És hogy a Krisztus példázatai című könyv hozzáteszi, nem az a fontos, hogy ki mennyit kap. Az a fontos, hogy hogyan él vele. Hogy hogyan sáfárkodik vele, és mire tudja fordítani. És ezért mondja Pál apostol azt, hogy igen, a zsidó nép kiválasztott nép volt. Nem azért volt kiválasztott, mert jobb emberek lettek volna, mint a többien. Azért volt kiválasztott, mert Istennek egy örök terve, Istennek a bűneset óta a legnagyobb terve az emberisége, hogy emberek mondják embereknek az evangéliumot. Nem ő az Isten fogja megnyitni az eget, ne várjunk csodára, hogy majd megjelenik mindannyiunk előtt az Isten, és majd megmutatja, hogy én ez vagyok, és te méltóztassál most engem elfogadni ember. Nem ez történik, hanem Isten embereket kiválaszt, embereket megjobbít, átformál, és embereknek adja a lehetőséget, hogy mondjátok a többi embernek, hogy hirdessétek az evangéliumot. És ezeknek az embereknek a kiválasztása az nem érdem, meg nem előny, meg nem büszkeségre való dolog, meg nem fenéjázás alapja, hanem a kötelesség, a felelősség nagyobb ezeknél az embereknél. És ezek után idézi vissza, amit most már én nem olvasok fel, de idézi vissza az Ószövetség meg annyi részletét, ami maga vall a zsidó nép ellen, hogy ők ismerték a törvényt, rájuk volt bízva a beszéd, de nem úgy éltek. És ezután jön a gondolatmenetben a 19. verstől ez a végső rész, amiben már itt befejeződik a 23-kal. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak, hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. Annak okáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, mert a bűn ismerete a törvény által van. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták. Az Isten igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek, mert nincs különbség, mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Kedves hallgatók, hogyha most én pontos szeretnék lenni, akkor ide majdnem ugyanakkora négyzetet kellene rajzolnom, mert itt egy újabb nagy téma szólal meg, és viszi előre majd a gondolatmenetet, és ez a törvénynek a kérdése. Azt mondja Pál apostol, Isten a törvényét világossá a zsidó nép előtt tette, és a hívő nép előtt tette. De Isten ezzel nem azt mondta, hogy ember itt van a törvény, és cselekedd a törvényt. Mert az emberek, sem a zsidók, sem a pogányok nem tudják a törvényt cselekedni. A szeretet szerint az ember nem tud a maga erejéből élni. Isten nem azért adta a szeretet törvényeit, az, hogy ember szeress, meg a 10 parancsolat, mindegyik parancsolat a szeretet törvénye, meg az egész Biblia szeretet törvénye. Isten nem azért adta ezt a zsidóknak, hogy abba az illúzióba ringassák magukat, hogy mi ismerjük, és neki állunk, és megcselekesszük. Erre mondja az Pál apostol, hogy egy test sem igazul meg ő előtte, mert a törvény cselekedeteiből nincs megigazulás. Mert az ember, ha tudna szeretni az ember, ha tudna a saját erejéből szeretni az ember, nem is kellene nekünk mondanunk hogy valakinek, Istennek, vagy bárkinek, hogy mi szeressünk, akkor mindenki szeretne. Csak itt a nagy probléma, hogy a bűneset után az emberben összezavarodott minden. És az ember nem tud, gyenge, hogy önmaga erejéből szeressen. És hogyha az ember abban az illúzióban ingatja magát, hogy itt van a törvény azt mondja, hogy szeress, hogy ne lopj, ne törj házasságot, ne tégy hamis tanúbizonságot, nekiállok és megcselekszem. Az ember ezzel teljesen hamis vágányra fut, és erre a hamis vágányra futott a zsidó nép. A zsidó nép a maga büszkeségében úgy gondolta, hogy ő ismeri a törvényt, ő cselekszi a törvényt, jobb ember, többek ők, mint a többi nép. De világosan mondja Pál apostol, senki nem tudja a maga erejéből cselekedni a törvény előírásait. Az sem, aki nagyon jól ismeri. Mert a törvény nem azért van. A törvényt nem azért adta az Isten. Hanem a törvényt azért adta az Isten, hogy világosan lássuk, hogy hova jutottunk mi a szeretettől. És hogy mi vágyakozzunk mégis szerető emberekké lenni, de azt a törvény nem tudja elérni bennünk, hogy több ember legyünk. Hanem a törvény vezet bennünket a megoldás irányába, Krisztushoz, aki a törvény Krisztusra vezető mester, mondja a Galata levél 3. fejezet 24. versében, és majd Krisztus ad erőt, hogy a törvény cselekedeteit be tudjuk tölteni. Roppant egyszerű dolog ez, amiről oly sokat vitatkoztak, és ma is oly sok homály van az emberekben. A törvény arra van, hogy megmutassa a bűnt, ezt kimondja majd Pál a Róma 3.20-ban, ami után az ember látta, hogy hova jutott az Istentől a bűn következtében, utána a törvény segít az embernek tájékozódni, hogy merre van a megoldás. És a törvény elvezet a hithez, és a hit az embernek erőt ad, hogy valóban a törvény cselekedeteit cselekedje. De a törvény cselekedeteiből, emberi erőből, a törvény cselekedeteit emberi erőből az ember nem tudja cselekedni. Hiába tűzöm én ki magam elé, hogy holnaptól fogva én nem mondok rosszat a másik emberre, válasszunk egy egyszerű dolgot. Ugye kitűzöm magam el, hogy benn van a Bibliában ez a 9. parancsolat, ne tégy hamis tanúságot fele barátod ellen. Lehet, hogy egy fél napig tudok rá vigyázni, vagy egy napig, vagy két napig. Utána nem is figyelek, de már valami rossz megjegyzést teszek a másik emberre. Erre mondja azt, hogy a törvény cselekedeteiből nincs megigazulás. Nincs ilyen, hogy látom a törvényt, és én most nekiállok, és akkor úgy fogok élni. Ez járhatatlan út. A törvényt, ha látom először mélyen, látnom kell abból, hogy hova jutottam, mélyen
elszomorodásra, megkeseredésre, mélyen Isten szerinti kétségbeesésre kell, hogy jussak. Hova jutottam én? Hát ennyit nem tudok. Ennyire nem vagyok képes, hogy a másik embernek védjem a jó hírét, hogy szeressem a másik embert, nem mondjak állandóan rosszatra. Ennyit nem tudok megtenni. Poén homorult ember, kicsoda szabadít ki engem a halálnak testéből? Hol van itt a megoldás? Ennyit nem tudok megtenni? Hát ki segít rajtam? Én más ember akarok lenni, nem állandóan rosszat akarok tenni. Hát így jut majd, így vezet bennünket a törvény oda, hogy akire mutat a törvény, hogy Jézus Krisztus, akinek az élete és az áldozata megmutatja azt, hogy hogyan lehet hitáltal betölteni a törvényt.
És ezzel kell majd folytatnunk a következő alkalommal, de még egyetlen egy kifejezéssel hadd hívjam fel a figyelmet a 23. versben, mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Kire vonatkozik a mindnyájan? Még egyszer mondom, pogányokra és zsidókra is. Minden ember vétkezik, és a vétkezés által minden ember reménytelen helyzetbe jut. A bűn az egy verem. A bűn által egy olyan verembe jut az ember, tehát az egocentrizmus, vagy énközpontuság, vagy a magunknak kedvezés által olyan verembe jut az ember, ahonnan a maga erejéből nem tud kijönni. És befejezésül engedjék meg, hogy ebből az erdélyi gyűjteményből, Isten kezében romániai magyar költők istenes versei, kiemeljek egy verset, bár más kötetet is hozhattam volna, hiszen Reményik Sándornak van már egy-néhány kötete. Reményik Sándor a két világháború között írt egy ilyen verset, ez a címe az Én lelki pásztorom. Egy evangélikus lelkésznek szól ez a vers, úgy hívták, hogy Járosi Andor, aki azért volt nagy hatással a költőre, mert a római levélnek ezt a részét, hogy mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül, ezt meg tudta értetni Reményik Sándorral. Tudjuk, arról szól a vers, azt mondja Reményik Sándor, hogy én buzgó, vallásos ember voltam, evangélikus ember, ugye jártam a templomba, hallgattam az énekeket, hallgattam a Bibliát, mindent hallgattam, fölbuzdultam, milyen szép költemény, stb. Az életem nem változott meg. Miért nem változott meg az életem? Mert nem tudtam elfogadni azt, hogy van bűn, és hogy mi a bűn. És addig, míg az ember nem látja, hogy mi a bűn, és hogy a bűn fogságában reménytelen helyzetben van, addig az ember nem látja, hogy hol van, következtetésképpen nem is akar szabadulni belőle. Itt látjuk, hogy mennyire fontos a törvény. A törvény megmutatja, hogy hova jutottunk, és amikor látjuk magunkat, hogy hol vagyunk, akkor azt mondjuk, de ez nem rögtön, egy idő után, hogy ó, én nyomorult ember, hát én a bűnbe vagyok, hát én az önzésemben élek, hát én nem ilyen szeretnék lenni. Na, akkor következik majd be az ember életében változás. Reményik Sándor az én lelki pásztorom. Láttam az igét sasszárnyon repülni, elzugni izzó illés szekerem. Dóm lelkek pillér berkeit bejártam. Testé az ige, mégse lett nekem. Gyönyörködni jártam a templomokba, mint a hangversenyekre, tárlatokra. A lelkem minden szentbeszéd után csak muzsikával, képpel lett tele. A nagy poézis fergetek szele, az építő szó boltive alól, süvöltve tört kis úgy markolt belém. Csak ezt lestem, csak erre vártam én. Égett a szívem pogány csipkebokra, szent szél szította szándéktalanul. A láng szomjazta a forgószelet, s a tűzből született egy költemény, a Kriszti imitáció, a Krisztus követése helyett. Jöttek ragyogós zordon vértezetben, jöttek óriási prédikátorok, és ostoroztak, és égbe ragadtak, csak ezt az egy szócskát, én bűnös vagyok, nem bírták velem úgy értetni meg, ahogy te tetted, én kicsi papom. Általad lett a templom menedékem, és vigasztalásom, és otthonom. És te tetted, hogy megértettem én, hogy mégis több az evangélium, több, mint a leggyönyörűbb költemény. És te tetted, hogy fordulok magamba a szent vacsora, az úrvacsora után legalább,
jobban vigyázok tettemre, szavamra. Te tetted, ha türelmesebb vagyok, tudván nagy dolog a kicsi dolog. Ledobhatatlan keresztem alatt ezt is te tetted, már meghajolok. Te tetted ezt, a bús nevelő évek, szakadások, törések, temetések, csupán a segítségedre siettek. És látod, látod, ezt ismét te tetted, hogy bennem lassan életté remegnek a szók, kegyelem és békesség nektek. Hát, kedves hallgatók, mára sajnos csak ennyire futotta. Két hét múlva folytatjuk tovább. Viszontlátásra. Lásos embernek több lehetősége volt a megjobbulása, mint egy pogánynak, akinek ilyen nagy lehetősége nem volt. Most én itt azt szeretném megint mondani, hogy a lelkiismeret által megszólaló Szentlélek hatalmas erő az ember életében. Tehát, hogyha valaki nem vallásosan nevelkedik, vagy nem hívő módon nevelkedik, de az életében azért sok mindenen elgondolkozik egy ember. Ugye, hogy fájnak az embernek a rossz dolgok, amit a saját bőrén érez. De amikor a fájdalom csillapodik, azért csak eszébe jut az embernek, és itt van a lelkiismeret meg a Szentlélek csodálatos működése, hogy hát én nem csináltam ugyanilyen fájdalmat más embernek? Vagy én nem ugyanezt teszem másokkal? Tehát az Isten a lelkiismereten keresztül is meg tudja változtatni az ember gondolkozását és az embernek az élethez való hozzáállását. Ha valaki nem zárja el, ugye, mert itt állandóan visszatérő dolog, hogy ezek az emberek hamissággal feltartóztatták, ugye? Tehát ezért is mond ilyen markány szavakat, hogyha valaki nem zárja el a lelkiismeretét, a belső érzékelését, nem tartóztatja fel az igazságot, akkor Isten a lelkiismereten keresztül nagyon sok mindenre rávezetheti az embert, ami jó és ami megjobbító erő. Ne felejtsük el azt sem, hogy a Szentléleknek a leggyakoribb hasonlata a Bibliában, hogy Jézus a Szent Lelket a szél járásához, a levegő járásához hasonlította. Tehát nem maga a lelkiismeret itt a csodaszer, hanem a lelkiismereten keresztül az isteni Szentléleknek az állandó munkálkodása, ami már akkor behatol az emberbe, hogyha csak egy levegőnyi rést talál. Tehát ez egy óriási érték, és ez egy óriási ajándék, hogy az ember úgy van megteremtve, hogyha nem ismeri is a törvényt, meg az igazságot, meg a Bibliát, meg az evangéliumot, az ember úgy van megteremtve, hogy azért belül van egy szövétnek, hogy mondja a 119. Zsoltár, hogy Istentől való szövétnek az ember lelke, lelkiismerete. És ezen keresztül az Isten a szövétneket tudja fújni, tudja hogy éleszteni a lángot, és tudja az embert belül megváltoztatni. Ez egy csodálatos munkája az Istennek, akiről a Biblia azt mondja Istenről, hogy ő a szívek és vesék vizsgálója. Épp ezért mondja, mert az embert nagyon mélyen belülről tudja megközelíteni, és így el tudja érni az emberben azt, hogy megváltozzék. Tehát ezt tudom erre mondani, hogy persze, hogy óriási előny, hogyha az ember, amikor már tudatilag is tudja, értelmileg is tudja, hogy mi a helyes és mi a jó, ahhoz képest, amikor még csak a lelkiismeret, de azért a lelkiismeret az nem lebecsülendő, hatalmas, nagy ajándék és nagy képesség az emberben, hogy megváltozzék az ember. Tehát nem tudom, hogy ez mennyiben kielégítő tesség. Akkor kezdem inkább ezzel. Na most azt látjuk, hogy a pontos, amit Pál apostol mond, hogy ha az ember nem Istennek ad hálát, akkor önmagának ad hálát. Tehát először jönnek az ember szabású istenek. Ezt mi leginkább a görög mitológiából látjuk. Tehát Zeus, Héra, családja, mi egyéb. Tehát ezek tipikusan ember szabású istenek, mert ugyanazt látjuk tőlük viszont, mint amit az emberektől láthatunk. Ezután jönnek az állatszabású istenek. Ez, ahogy említettem, egy újabb esés. Mert hogyha az embernek nem az Isten a mértéke, hanem az embernek az ember a mértéke, akkor utána már az embernek már nem is az ember a mértéke. Körülbelül így megy, tessék.
De az állatistenek az előbb voltak, nem
Nem. Az, hogy milyen régen mi volt, azt mi régészetből, történelemből nem nagyon tudjuk. Mert ugye ezek a történettudomány csak innen számítva 3000 évvel tud egész pontosan számítani. 4000 év meg, ami annál több, az már annyira a homályba vész, hogy azt nem lehet tudni. De mi csak azt látjuk, hogy az egyik kultúra az itt van, a másik kultúra az ott van. Az Egyiptomot azt mondják, hogy második évezred, a görögökről viszont nem tudunk a második évezrednél. Tehát a görög mitológia nekünk az első évezred után válik nyilvánvalóvá. De ez nem annyit jelentett, hogy a görögök, azok akár nép, akár mitológiájuknál fogva nem voltak ugyanolyan ősiek, mint az egyiptomiak, vagy nem keletről jöttek, mondjuk Indiából, mert a vallások között elég nagy a párhuzam és a leszármaztatás. Most én azt tudom ezzel kapcsolatban mondani, hogy tehát ezekben a kérdésekben teljesen világosan nem látunk. Itt Pál apostol bemutat egy ok-okozati láncolatot, egy logikai sorrendet. Ez a logikai sorrend az, ami megragadható számunkra, ami a kezünk ügyében áll. Minden olyan dolog, amit az időben változásokat hoz, amit tetszett mondani, ez az átonkultusz. Most az átonkultusz egy 15. századi jelenség, és csak pár évtizedre korlátozódik, és éppen azokra az évtizedekre, amikor a zsidók kivonultak Egyiptomból, mert a Biblia szerint az az Átonhotep Eknáton fáraónak a kora. Az csak egy fellobbanás volt, hogy egy fáraó le akarta törölni az egész buta állat, meg több isten hitű mitológiát, és azt mondta, hogy egyedül a nap méltó az imádatra, megváltoztatta a feliratokban az Ámont Átonra, a nevét megváltoztatta ugye Átonhotep Eknátonra, de meghalt a fáraó, és újra a papok visszahozták. Na most itt még én nem mondtam különböző fokozatokat, de hogyha nagyon világosan akarunk látni, akkor a következő fokozatok vannak. A Biblia szerint volt egy igazi istenismeret az emberi történelem kezdetén. Egy igazi istenismeret, tehát Ádám, Éva, paradicsom, és hogy ez az igazi istenismeret aztán hogy maradt meg, hogy nem maradt meg, azt tudjuk, hogy Ábelben megmaradt az igazi istenismeret, Kainban már nem maradt meg. Sétben megmaradt, leszármazottaikban meg hol megmaradt, hol nem maradt meg. Az emberiség ketté vált az özönvíz előtt, ugye a hetedik nemzedékben, volt, hol megmaradt az igazi istenismeret, ők segítségül hívták az Úrnak nevét, volt, hol nem maradt meg az igazi istenismeret. Tehát már özönvíz előtti fejlemény a vallások kialakulása. Na de itt a lényeg számunkra az, hogy amikor fölhagytak az Isten dicséretével, akkor jöttek az emberek, jött tehát az emberszabású mitológia. Itt azért jó a görög mitológia, mert ott például még az emberszabású részen is külön lehet választani a főisteneket, meg a héroszokat. Ugye? Tehát vannak főistenek, mint Zeus, Héra, Poszeidon meg a többiek, és vannak héroszok, mint Héfaisztos meg a többiek. Utána jött az állat mitológia, tehát állatistenek, és azokon belül is szárnyasok, négylábúak, csúszómászók, tehát az is jön lefelé. És utána van egy érdekes dolog, hogy akkor már olyan sok idő eltelik a mitológiai láncolatban, hogy a vallás úgy jelenik meg sok évszázad után, mint szokás és hagyomány. Akkor már nem gondolkoznak azon, hogy egy igaz Isten, vagy emberisten, vagy állatisten, hanem így tartották az őseink. Apám, nagyapám, ükapám ezt vallotta. Ő is füstölögtetett az ápiszbika előtt, ő is lángot gyújtott ebben a templomban, abban a templomban, tehát megjelenik a vallás, mint hagyomány. Ez megjelenik a közel-keleti vallásokban, megjelenik görög misztérium vallásokban, de legfőképpen megjelenik Rómában. És attól a pillanattól fogva, hogy Róma a történelem színpadára lép, ugye, tehát ez az időszámításunk előtti 6. század, attól a pillanattól fogva elindul a vallás történelembe egy olyan folyamat, hogy a vallás, mint szokás, mint hagyomány, mint tradíció. És amikor a kereszténység, tehát amikor Pál apostol korában vagyunk, akkor tulajdonképp senki nem gondolkozik már azon, hogy most Istennek adunk dicsőséget, vagy az Isten az most Héra, vagy Zeus, vagy Jupiter, ez mellékes dolog. Vagy hogy ezek állat, vagy mit is csinált az a Zeus, hogy hányszor csalta meg a feleségét, hányat ölt meg, akkor már kezdik eltussolni ezeket a dolgokat, és azt mondják, hogy most már ez nem annyira fontos, az a fontos, hogy mi görögök vagyunk, mi Zeus imádók vagyunk, a rómaiak azok Jupiter imádók, a perzsák mit
Ukrász imádók, tehát a vallás, mint szokás, mint hagyomány jelenik meg, tehát már nincs gondolkodás benne, már annyi sincs. Tehát ilyen szempontból igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy még mindig jobb volt a Skarabeuszt imádni, mint azt mondani, hogy a vallásról ne gondolkozzunk, mert az hagyomány. Na de ez is már a lefelé vezető útnak egy újabb lépcsőfoka. És amikor a kereszténység terjed, Pál apostol és a munkatársai megkapják az ateista elnevezést, mert az számít ateistának, aki tagadja a szokást. Hát ki az a Krisztus? Eddig nem hallottunk róla. A Jupiterről tudom, hogy kicsoda. A Zeusról is tudom, hogy kicsoda. Meg az Oziriszről is tudom, hogy kicsoda. Meg az Ízisről is tudom. Jézus Krisztus, hát miféle új forradalom ez? Tehát a kereszténység megkapja azt, hogy ateista vallás, mert kitalált egy újabb istent, mert nem illeszkedik bele a szokásba. Nos, ettől a pillanattól fog a Rómától mind a mai napig ez a hagyomány van. Tehát a mai vallási hagyomány az olyan, hogy mindenki azt hisz, amit akar, abba hisz, amibe hisz, mert ő ennek született. Igaz? Tehát most ne firtassuk, hogy mostan akkor ez meg az meg. Amaz ő buddhistának született, a másik iszlámba született, harmadik katolikusnak született, negyedik protestánsnak született. Szóval körülbelül ez a skála, ami végigkövethető. És ebből a skálából lóg ki mindenféle módon a Biblia és a kinyilatkoztatás, mert a Biblia azt mondja, hogy egy igaz Isten van, és az az egy igaz Isten megismerhető személyesen. A Biblia azt mondja, hogy az az egy igaz Isten méltó a hálára és az imádatra. A többi teremtmény, tehát a többi az maga is Istentől nyeri az életet. Az ember nem méltó az imádatra, mert az emberhez nem viszonyíthatunk, mert az ember a bűn következtében ingatag mércévé vált, tehát emberre nem alapozhatunk, átkozott, aki emberben bízik, mondja a Jeremiás proféta. Állat meg ilyesmi kultusz egyáltalán nincs, és szokás sincsen. Mert az új szövetségnek a mértéke az, hogy mindenki személyesen, egyéni meggyőződésből, Isten megismerése, a Biblia megismerése által lehet hívő ember. Tehát mondjuk ez a logikai láncolat, hogy ezt a logikai láncolatot egyszer egy Áton, Hotep, Eknáton megpróbálja jó irányba fordítani, de ez csődöt mond, vagy máshol, nem tudom én más, hogy jönnek egymás után a dolgok, de ez a logikai láncolat, szóval amit kiderül a Róma 1-ből. Ezért fontos a Róma 1-nek ez az egész gondolatmenete. De nem tudom, hogy... Most nem, most jó, hogy ezt tetszett kérdezni, nem, hanem van a Biblia. Most a Biblia akkor is mást mondott, amikor volt Egyiptom, meg Babilónia, meg Görögország, meg Róma, minden. Tehát én ezt úgy mondanám, hogy van a hamis vallásoknak ez a láncolata, és van az Istentől jövő igaz vallásnak egy állandó, folyamatos képviselete a Földön, csak hogy ez mindig kisebbségben van. Ezt mindig nyomorgatják, ezt általában üldözik. De ez mindig jelen való. Tehát ez élt Ábrahámban, élt a pátriárkákban, élt a prófétákban, élt az ótestamentumi igaz emberekben, élt Jézus Krisztusban, élt az apostolokban, élt Jézus igazi követőiben a középkortól mind a mai napig, akik azt mondják, hogy Isten csak az alapján lehet megismerni, amit ő mond önmagáról. Mi ne találjunk ki Istent, hanem fogadjuk el, amit Isten mond. Igen. Így van, igen. Hát ezt mondja a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Pál apostol, hogy Áber vére a holta után is beszél. Tehát ez mind a mai napig így van, hogy az igaz Isten ismeret az mindig fennmaradt, noha kemény nyomorúságban, üldöztetésben, de ha megölték is a követőit, a holtuk után is beszélnek. Igen, körülbelül így lehet mondani, hogy van egy ábeli vallásosság, meg van egy kaini vallásosság. Ezt kifejtettem, ezt a gondolatot a John Locke-nak a Levél a vallási türelemről című könyvének az utószavában. Ezt a Ábel és Kaini, nem tudom, hogy van-e itt véletlenül. Kiadtuk a John Locke angol filozófusnak a Levél a vallási türelemről című művét, és ahhoz írtam egy utószót, amivel kifejtettem azt, hogy tulajdonképp két vallásosság van. Van az ábeli vallásosság, és van a kaini vallásosság, és ezt ja, köszönöm, ez a könyv.
Érdekes kérdés, ezzel majd fogok foglalkozni a sorozat keretében, de hadd előlegezzem meg azzal a választ, hogy Pál apostol, mielőtt megtért volna, ő nagyon művelt és képzett farizeus volt. Nem is Kis-Ázsiában, Tarzizban tanította a családja, hanem egyenes Jeruzsálembe küldték el, és itt Gamálielnél tanult a legbölcsebb farizeusok egyikénél. Hatalmas műveltséget szívott magába, például a Bibliát is nagy részben kívülről tudta, itt a Róma 3-ban is látszik, hogy idézi egyszer, csak így fejből idézi vissza a Zsoltárokból, Ézsaiásból. Szembetegsége megakadályozta sokszor, hogy ő utána nézzen tekercsekbe, és így fejből visszaidézhet. Tehát neki volt egy nagyon nagy műveltsége, ismeretanyaga, meggyőződése egy bizonyos irányba beállítva. Most egy olyan embernél, aki már fölépítette egy házat, de kiderül, hogy az a ház rosszul épült. Ott le kell bontani azt a házat, és akkor egy más alapra kell építeni, és akkor azt föl kell építeni. Tehát Pál apostol 3 évig azért volt Arábia sivatagjában, hogy végig gondolja az egész addig életét. Ő megtért, ő megkeresztelkedett 3 nappal a Damaszkuszba való bemenetele után, de mégis kellett neki, hogy a mi időkben mondták, hogy bizonyos filozófust, a Hegelt a feje tetejéről a talpára állított. Tehát körülbelül ugyanez kellett, hogy az ő feje tetején levő gondolatrendszerét visszaállítsa a talpára. Ez 3 év. Nos, utána ne felejtsük el, hogy ő neki azért kellett még 14 év folyamatos utánajárás, mert őt Isten nem akármire szemelte ki, ő a népek apostola lett. Tehát ő azt mondta önmagáról, hogy én zsidónak zsidóvá lettem, pogánynak pogányá lettem, mindennek minden lettem, csak hogy megmenthessem őket. Tehát ez egy hatalmas munka volt. Nem véletlenül mondta azt egy másik levelében, hogy őt egymaga többet csinált, mint az összes apostol együttvéve. De nem én, hanem az Istennek velem levő kegyelme. Tehát ez nem az ő érdeme volt. De a többi apostol is egy hatalmas nagy építő elem volt az Isten művében, egy Péter, vagy egy Jakab, vagy egy János. De Pál a nagy rendszerező, akinek az egész Bibliát most abroncsok közé kellett fognia. Akinek meg kellett mutatni, hogy a hitáltali megigazulás, és ezzel foglalkozunk majd 2 hét múlva, hogy az az Ószövetségnek a tanítása. Az Ószövetség soha nem tanította azt, hogy a törvényből meg lehet változni. Azt csak ma tanítják protestánsok, akik nem ismerik a Bibliát, hogy az Ószövetség azt tanított, hogy itt a törvény cselekedd. Ezt soha nem mondta az Ószövetség. Az Ószövetségben van a Mózes első könyve 15. fejezetében, hit Ábrahám az Istennek és tulajdonítatott neki igazságul. Ki kellett fejteni az egész Ószövetségnek a lényegét, amit félreismertek a maga korában, mind a mai napig félreismernek. És Pál apostol nélkül félre is ismernek, akik nem olvassák a leveleit, mert Pál apostol annyira világosan megmutatja, hogy mi az Ószövetség, mi az Új Szövetség, ott is a hit volt, itt is a hit, ott is a szeretet, itt is a szeretet, csupán ott volt a különbség, hogy ott beleszületés által volt egy közösség, itt megválasztás által van, mert nem lehet tovább ezt tenni, hogy beleszületés által, hiszen nem változnak meg úgy az emberek. Nos, Pál apostolnak olyan roppant nagy kérdéseket kellett kifejteni, ezeknek utána menni, letisztázni, hogy itt minden szó üljön, vágjon, már millió tévtanítás volt, bejött a gnoszticizmus, más vallások özönöltek be a kereszténységre. Szóval itt egy olyan elmének kellett fellépnie, aki minden bozótosban, minden dzsungelben világos utat vág. Na most erre készülni kell. De különben, Mózes hány évig készült? 40 év. 40. Ahhoz képest csak fele időt készült Pál apostol. Jézus Krisztus mennyi időt készült? 30 év. Ehhez képest is kevesebb, mint Pál apostol. Szóval, hogyha ezt meggondoljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy az a csak nem 20 év, az nem olyan, szóval az nem olyan nagy idő. Különben az, hogy ember végig gondoljon dolgokat, nem tudom, hogy... Most nem akarok rosszat mondani, de vannak emberek, akik életük végig nem gondolnak. Egy gondolatot végig. Nem, hogy 20-at, vagy 30-at, vagy 100-at, ahogy Pál apostol, nem? Szóval azt végig gondolni, azt ellenőrizni, azt mindent úgy alátámasztani, hogy amint meg van írva, ezért mondta Ézsaiás, ezért olvasod így. Szóval ezt nem lehetett volna így, ezeket a leveleket így megírni. Ugye? Tehát ezt már a megtérése után írta egy kb. 24 évvel ezt a levelet. De érezzük, hogy ezt nem lehetett volna 5 évvel vagy 10 évvel utána megírni, ez 24 évvel. Valahogy így tudok választ adni, hogy elgondolkodható dolog, ugye, hogy hogy letisztítani, leszűni. Tehát Isten soha nem úgy tesz csodát, hogy most valaki megváltozik, és akkor utána, mint a talizmán már forgatja az ő megtérését, és mindenre megadja a bölcs bűvészi választ. Nem, hanem Isten a természetes képességeken keresztül dolgozik. Pál apostolnak szembesíteni kellett, leszűrni, letisztázni, megerősödni, kiágazásokat ellenőrizni. Szóval ez egy óriási munka volt. Tehát meglátjuk majd, hogy Jób könyvére szokták mondani, hogy az eszmék szimfóniája Jób könyve, de hát Pál apostolnál minden eszme megvan, ami a Bibliában megvan. A teremtés, a rossz kérdése, a megváltás, a megigazítás, az üdvösség, az örök élet, a feltámadás. Minden eszme megvan, ami a Bibliában. Hát ehhez kellett ez az idő. Összesen ugye 34-től 67-be halt meg, tehát 33 évig működött. 33 évig. Hát ez körülbelül annyi, mint általában a proféták is egy olyan 40 év körül működtek. És hát ő ismerte a görög irodalmat, idéz is görög költőktől, szerzőktől, ismerte a görög filozófiát, néven nevezte az epikúreusokat, a szofistákat, a sztoikusokat. Szóval ő az akkori világnak ugyanolyan, mint most ma lenne egy igazi polihisztor. Nincs már igazi polihisztor, szóval nincs ilyen, de egy igazi polihisztor, aki tudná, hogy mi az egzisztencializmus, a marxizmus, a freudizmus, minden izmus tudna, plusz mögötte minden ideológia, lelkület, mi egyéb, és akkor, amikor egy adott helyzetbe belekerül, akkor a Biblia és az evangélium tisztasága olyan világos csapást tudjon nyitni, hogy szépen meg tudja, és azt fogjuk látni, hogy ő soha nem élt vissza ezzel a szellemi fölényével. Mert éppen majd a nyelveken szólásról szóló részben látjuk meg a szeretet, ugye az első korintusi levélben, hogy ő mennyire elkerülte a végleteket, ő mennyire tekintettel volt, hogy kinek beszél, mikor beszél, hogyan lehet vele megértetni. Szóval Pál apostol nem egy ilyen sarkos, ilyen jó élesen úgy beolvasni, hanem ha határozott is a gondolatmenete, hogyha nem ismer ki búvót is, de az olyan, annyira bele simogatja az emberbe azt a gondolatot és azt az isteni bölcsességet, hogy hát ehhez is idő kellett. Ez se alakul ki egyik pillanatról a másikra az emberben. Meg egy valamit meg kell mondani a kedves barátnak akkor, hogy a szellemi fölény, ha nem párosul szeretettel, az nagyobb csapás, mint ha nem is lenne szellemi fölény. Mert a klasszikus példa a Bibliában maga Sátán. Sátánról a Biblia azt mondja, hogy rettenetesen nagy elme, tehát óriási, azt mondja, hogy felfuvalkodott szíved bölcsességed miatt. Tehát egy hatalmas bölcs elme ez az angyal fejedelem. De akiből hiányzik a szeretet, abban az ész is, meg a szellemi fölény is visszájára fordul. Ugye? Tehát ezért fontos mindig hangsúlyozni gyereknevelésben, tanulásban is, az embernek az életében is, hogy ha valamit megértek, vagy úgy hiszem, hogy most én átláttam valamit, meg most már többet tudok, mint a másik ember, ha ezzel nem emelkedik a másik oldal, hogy nekem akkor jobbnak is kell lenne. Hogyha ez nem követi, és akkor mondjuk ez így eltorzul, hogy most én milyen okos vagyok, milyen, akkor ez olyan torz személyiséget hoz létre, mint Sátán, aki például pontosan tudja, hogy neki nincs igaza, pontosan tudja, hogy meg vannak számlálva a napjai, pontosan tudja, hogy gyilkosság, amit csinál, hogy embereket belevisz a rosszba, mindent pontosan tud, de egyszerűen az, hogy nincs benne szeretet, ez azt eredményezi, hogy egy kifejezhetetlenül torz és visszataszító jelenség, mert mindent átlátva sem aszerint él, amit átlát. Tehát erre nagyon vigyázni kell, de különben hát a zsidó nép nem annak köszönheti a testi, mert ugye abból a szempontból igaza lehetett az illetőnek, hogy az egyetlen egy, tehát nem egyetlen egy, mert ugye a kínaiak is túlélték az ókort, meg az indiaiak is, meg van néhány nagy tradicionális nép, de mondjuk a zsidó nép története mától számítva csak nem 4000 éves. Na most ez azért ritkaság, ugye, hogy 4000 évig ebben a világban egy nép így fennmaradjon. Na de azt nem a saját eleve adott érdemük, hanem éppen az isteni parancsolatok szerint való élet alapján jutottak ők erre, hogy frissesség, hogy testi, lelki, gyors kapcsolás, az ugye megvan az Ószövetségben, hogy Isten megmondta, hogy a táplálkozástól fogva a gyereknevelésig mindent Isten elmondott, hogy így lehettek nagy nép. És amikor ezeket követték, nyilván ezeknek a következményei nem maradtak nyom nélkül, mind a mai napig. De hát ilyen nem játszott szerepet. Sőt, kis nép volt, egy pici nép, ugye a nagy Egyiptom és a nagy Mezopotámia között egy kis maroknyi kis nép, egy emberből szaporodott el, tehát ábrahámi hadékaiból. Igazán nem lehet ilyesmit mondani, hogy ők kiérdemelték volna ezt, különben Mózes második könyve 16. és 19. fejezetéből kiderül, hogy nem azért választottalak titeket, mert több lennétek a többi népnél, hanem azért, mert szerettelek titeket. Jézusnak miért kellett megkeresztelkednie? Hát erre nagyon gyorsan azt a választ lehet adni, hogy neki egyáltalán nem kellett volna megkeresztelkednie, hiszen a keresztség annyit fejez ki, hogy lemerülni és a régi életet eltemetni és egy új életre följutni. Máté evangélium a 3. fejezetéből azonban tudjuk, hogy miért kellett megkeresztelkednie, mert Jézus vissza akarta tartani Keresztelő János, és Jézus erre azt mondta, hogy engedj, így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Tehát Jézusnak azért kellett megkeresztelkedni, nem önmagáért, hanem a követőiért. Azokért a követőkért, akik, ha követni akarják őt, ebben igazságot lássanak a keresztségben. Ne egy futó ceremóniát, ne valami látványos külső dolgot, ne valami szégyelnivaló. Már ha ma szégyenről beszéltünk, sok ember úgy gondolja, hogy hát én jó keresztény vagyok enélkül is, hát mi ilyesmit felnőtt keresztség, vagy ilyesmi miért kellene megtenni. Jézus felnőttként keresztelkedett meg, és azt